a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra 31 perc van, és július 26-a péntek! Bár ez az utakon nem látszik, a stúdióban Gede Balázs.
Én is jó reggelt kívánok, és a stúdióban Kántor Endre.
Az utakon és a rakpartokon nem látszik a péntek? Ja nem, a rakpartokon látszik.
A rakparton arra nem nagyon látszik, meg a... Igen, hát ezt benyaltuk, hogy... nekem valamilyen nem volt meg, hogy pénteken kezdődik ez a rakpart lezárás, megnyitás, ki honnan nézi.
Csak, hogy milyen korán reggel. De úgy egyszerűbb megcsinálni, akkor senki nincs rajta. Nehogy lezárják, és ott maradjon valaki.
Hát én ezt értem, de mondjuk a péntek, mint munkanap még kimaradhatott volna,
hát,
és akkor...
De, igen, hát, de ez az csak az autósok vinnyogása.
Igen, de túl korán jön az info, és nem feltétlenül tartott fejben, vagy lehet, hogy csak mi nem tartottuk fejben.
Én meg és akkor könnyű... autópilótával jöttem, fittyet hányva a navigációra, ami azért van bekapcsolva, hogy figyelmeztessen a problémákra. Tehát, hogy pont az ilyen dolgokra, különben nyilván tudom, hogy merre kell jönni, és nem érdekelt, hogy mi van ott, de mutatta végig, hogy ne arra menjek, ugrált, de nem figyeltem rá.
Ja.
Gondoltam, én jobban tudom, de hát kiderült, igen, hogy igen. Nem. Már nem tudom, x-szerre.
Na szóval legalább akkor ti ne szívjátok be, már meg van nyitva.
Meg van nyitva, jobb ide jó, igen.
Előtt, igen, a Pesti alsó rakpart. Ebből kifolyólag, hogyha lefordultak az Erzsébet hídról, ott nem tudtok tovább közlekedni, úgyhogy kiválasztatok más útvonalat.
Optimista, friss jó reggelt írja.
Igen. A dékartárs, de hosszú, hát mi történik itt? Péntek ellenére kifejezetten sűrű, de azért aggály és tünetmentes forgalmi viszonyok között indul a nagyvizit, kellemes 23 perc jelenleg Zugló Hermann a mezőgödről. Kartársak, a jövő héten mi is megkezdjük a családi vakációt. Erre tekintettel legközelebb Fonyódról jelentkezem. Hú, akkor egy fonyódi petyeket.
Egy petyeket javasolni. Kell gyakorol valahol.
Kántor kartársa, jövő hét vége fele a szokott helyszínen összefutunk egy üdvözlésre. Kis cicával megyünk.
Persze, mondja D-kartás. Tessék jelezni. A megszokott titkos üdvözlést felmutatni sokkal.
Aha, a sutyi találkozó. Kezdve egyébként ez a petyek, ez engem tegnap nem
azt
hagyott.
Azt hittem, csinálsz is egyet
nem
otthon.
Nem hagyott nyugodni.
Hát de igen, olyan szoktál lenni, hogy olyan, felhúzod magad műsor közben. Abszolút, közbe, az
előbb-utóbb ez megtörténik, igen. Csak nem rögtön másnap. Most a szóra vadáztam, tehát ez a petyek nekem nem volt meg
a szó az nekem sem.
És elég nehéz volt rálelnem, de aztán megtaláltam. Kérlek szépen, egy Kis Jenő Széchenyi díjas magyar nyelvész egyetemi tanárnak megjelent egy könyve a 70-es években. A Mihályi táj szó gyűjtemény, tehát egy ilyen szótár a Rába közről.
Hát én és valahogyan onnan jön?
Én azt gondoltam, hogy Rába köz meg a Balaton jó, vagy 100 kilométer, mondjuk azt, hogy oké, mert ebben leltem csak fel a petyeket, ami meg a petyekel, az így össze-vissza kotyvaszt. Ilyen mindenféle dolgokból így kotyvaszt valamit az a petyekel, és a petyek meg nyilván ennek az eredménye. Úgyhogy lehet, hogy azért, mert hogy a Balatoni halászlé, ugye egy ilyen lecsós, pörkölt alapú, sokféle halból készített.
Néztem azt a receptet is, amit átküldtem neked, nem kell azt eltúlozni szerintem azt az alapot. Inkább a pörkölt alap a lényeg, a dinsztelt hagyma rá a paradicsom, abban nem is volt paprika.
De kell bele a paprika. Nem sok forrása van ennek a balatoni petyeknek, de ott azt látom, hogy mindenhol van.
Jó, biztos, paprika, hogy finom.
Sőt, lehet cifrázni paprikákkal. Zöld paprika, pritamin, egy
csak
kis
én azt javasolnám, szerintem úgy lehet jól megcsinálni, ugye azon gondolkodtam, hogy megcsinálod a pörkölt alapot, a paradicsom az mehet, de a paprikát azt én vagy félbevágva, vagy egészbe főzném mellette benne. Tehát nem apróra vágva az alján a cuccal, és akkor benne megy a finom íze, de tisztább marad a lé.
Elképzelhető, bár én nem vagyok a tiszta léhívő, én átpasszírozom. Persze nem...
Ezt át akarod passzírozni a petyeket?
Át akarom a petyeket is, azért, hogy ez a hagymás paprikás.
De az lemegy az aljára.
Minek az
belefő, és hogyha lemegy az aljára, és ki tudod merni fölötte.
Igen, de ott egy picit legyen fogósabb a lé.
Olyan akkor ne passzírozd!
Hát de... De, majd én azt tudom, majd az nagyon jó lesz. Nem az,
az nem olyan petyek lesz, amit kell. Hát azt megmondták, hogy az annak tisztának kell lenni.
Esti petyek lesz, ez kérlek. De egyébként lemegyek, eszek egy autentikus petyeket majd hétvégén vagy valamikor. És
de azt ott tegyed, mert nehogy véletlenül rossz legyen a minta.
Ott. Na, szóval kocsvasztás. Erre jutottam. Viszont névnaposaink is vannak, akiket megköszöntünk. Azt mondja, hogy... Anna
a nap van, Anikó nap van, aztán Annada, Annelia, Anéta, Anett, Annabál, ja nem, de az van.
Anna Rita, Annelin, Anni, mennyi is.
Kis
Anna. Dóra.
Olyan is, hogy Kis Anna. Kis Anna? Igen, aha. Nagyon jó.
És a Kisó, amiről én azt hittem, hogy az csak egy Kisó.
Becenév.
Egy valami becenév, igen.
Na okay, és
nagyon
akkor
sokan
nézzük.
Vannak, mindenkit köszöntünk. Persze. Szeretem, aztán az Annából eredő pannikpankák is hosszú sora a becézett verziónak a hivatalossá vált kereszt.
Nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, aki szereti.
Igen. Évfordulók, Libéria megalapítása 1847-ben. Ugye ez az afrikai Amerika.
Igen. Sierra Leone, Guinea és Elefántcsontpart mellett.
Igen. 1887-ben Lazar Markovics Zamenhof kiadja az Esperanto tervnyelv első tankönyvét.
Hopp, a tervnyelv az már esperantéül van. Ja nem?
Igen, ez vicc orosz volt. Nyelven.
De szóval igen, tehát az Esperanto maga az születésnapot ünnepelhet, mondhatjuk így. Az Amerikai Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje. Volt előtte még a Ez mikor volt? 1908-ban előtte még volt ugye a Pinkerton srácok. Jó reggelt, Schmidt Andi!
Rakpart!
Aha, jó, rakpart. Akkor ezt mindenki megette a
rakpartot. Oké,
okay,
köszönjük szépen! Ő is későn érkezett. Szóval, hogy a Pinkertonék voltak, aztán lett belőle a Bureau, aztán az FBI. És akkor mi volt még? Ja, igen.
Hát 63-ban az első szinkron pályára állított távközlési műhold az amerikai Syncom 2 pályára állása.
Micsoda fantasztikus évforduló.
Ő az első, és mégis kettő.
Az első szinkron pályára.
Az első nem sikerült.
Nem, az nem, az annak nem állt szinkron pályára, ezért nem nevezhették Syncomnak.
Igen.
Na nézzük a születésnaposokat.
George Bernard Shaw, írszármazású angol író, akire emlékezhetünk, 1856-ban született ezen a napon, és igen, magas kort ért meg, 1950-ben hunyt el.
Dr. Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, 1875-ben, illetve Aldous Huxley, angol származású biológus, író, a Szép új világ szerzője, akinek a regényében élünk most. 1894-ben született ezen a napon.
Stanley Kubrick az egyik legnagyobb filmrendező, Oscar-díjas amerikai filmrendező, 1928-ban született.
Tű, micsoda sor. Mick Jagger és Sir Mick 43-ban született, ma ünnepel tehát, és Helen Mirren Oscar és Emmy-díjas angol színésznő is 1945-ben született, az egyik azoknak a nagy díváknak, akik méltósággal viselik, és nagyon-nagyon jól is egyébként az éveket, Helen Mirren.
Roger Taylor, a Queen együttes dobosa is ma ünnepel, ahogy Sandra Bullock, Oscar-díjas amerikai színésznő, avagy Jason Statham.
Jason Statham.
Angol színész, producer, harcművész. Igen, és Kate Beckinsale, angol színésznő.
Igen,
is.
Csupa-csupa sztár.
Ezen a napon született.
És ma van a függetlenség napja, természetesen Libériában, hiszen ugye kivívták a függetlenséget. De egyébként a hivatalos nyelv Libériában az angol.
Igen, valami 20 egyéb nyelvjárás
mellett. Van egy csomó van ilyen törzsi csomó nyelv, de az angol.
Mandinka, például. Aki emlékszik a gyökerekre. Jó, ez volt.
Ezek
a sor.
Voltak.
Ezek voltak. Elmondjuk, hogy hova tudtok írni, ha esetleg nem lenne meg a szám 0636 980 980. Meg is nézzük, hogy ki írt még D-kartárson kívül. Mert
ja, tegnap jött még egy jó
üzenetek.
Pont amikor a petyekről beszélgettünk, meg felmerült, hogy a balatoni lém elékén egy velencei is, azt írta a kedves hallgató, a velencei halászlét főzd muránói üvegbográcsban.
Kasz. Gézu írt, nekem kellene mondani, hogy millás, az én hangom mélyebb. Ez egy hajku. Azt mondja, jó reggelt, optimista péntek van, de én ma tartom a morgós szerdát, mert reggel kaptam egy e-mailt, miszerint a streaming előfizetése mostantól tartalmaz reklámokat. Mindezt azután, hogy egy hónapja 25-ről 31 ezerre emelték az éves díjat.
Igen, ott volt egy változás, így van.
Hát de menjenek már. Hát ez
minden streaming szolgáltatónál úgy volt, hogy átmódosították a csomagokat, és az ilyen standard csomagokba, meg az ilyen alapcsomagokba bekerültek a reklámok, igen.
Klassz.
Erről sokat beszéltünk annak idején, hogy megváltozott az egész filozófiájuk, de igen, igen.
Az, hogy a régen a halászok főztek a Balatonon, ezt a vonalat is érdemes lenne megnézni. Igen, és egyébként az egyik receptet, és az is paprikás, tehát full lecsó alapú, az pont egy a felmenői halászként működő sráctól olvastam, igen, aki írta, hogy néha, hogyha füsszál fel a halász hajókról a Balatonon, akkor ott éppen nagyban megy a kotyvasztás, petyekelés. Igen, szóval a halászok
szuper
csinálták a jó kis
köszönjük kajáikat szépen az információkat.
Aztán még van ám...
Na, ilyen sok üzenet. Gézu, most már ezt nem lehet. Már
várját, a nincs papa időnk kimaradt. Azt mondja, hogy Morgan, jaj, de jó hűvös vala. Kartársa kellemesen nem túl sokan haladtak erre, arra jónak tűnik. Éppen nézegettem bici szállítót. Az egyik érdeklődésem után kiderült, veszti a vizet. Ezt nem értem. A hirdetésben nincs erről info, a másik görgő csere érett az info szerint.
Te teljes kisregényt írt. Köszönjük, lőpapa, majd megpróbáljuk kihámozni.
Igen, és sok sikert a görgő cseréhez és az edzésekhez. Valahogy így próbáljuk sommázni ezt a sok mindent. Na,
zenélünk egyet, jöjjön, aztán jövünk vissza, majd meglátjuk, hogy lesz-e idő lapszemlére.
Persze.
Jöjjön ez a dublini kocsmazenekar, The Scratch, és egy 2019-es lemezről az Öreg kutya.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor egy-két izgalmas dolgot. Azt mondja, hogy csak a kamatokra fizet 3000 milliárdot idén a kormány, de ebben még nincs benne
az új hitel, giga, a mega giga. Uh-huh. Nagyon jó.
Jelenleg mintegy 55 ezer milliárd forint álmodosságban 3200 milliárd forintnyi devizahitellel tartozik a magyar állam. Ezek túlnyomó többsége euróban van.
De én most lemaradtam, hogy erre miért volt szükség.
Hát, hogyha megnézed, hogy egy az egyben akkora, mint amikor az EU-s pak lett volna, akkor
ja, értem.
Kiderül.
Akkor most már értem.
De innen ugye fedezzük. Infrastruktúra fejlesztésre van címkézve, meg környezetvédelmi beruházásokra, meg ilyenekre.
Tehát értem, csak úgy önmagában nem gondoltam, hogy most pont erre van szükség, de így már értem.
Azt mondja, ja igen, szóval a Telexen lehet egy kicsit ezekről a hitelekről, kamatokról írni, bár ahogy nézem a forrásuk, nekik is a Népszava, úgyhogy ott igen is meg lehet találni. Portfolio.hu másodszor is elkéri Nagy Márton a bankoktól az 1300 milliárd forintot. Uh-huh. Több mint egy éve már, hogy ez megtörtént. Az arról szólt, ugye azt kérte a miniszter úr, hogy 1300 milliárd forinttal több állampapírt ugyanek a bankok, ennek fejében pedig felére csökkentik az extra profit adójukat. Ez tavaly még 200 milliárd felett volt ez az extra profit adó, idén le is feleződött, de a bankok ravasz módon vettek is, meg nem is, az történt, hogy átrendezték ravasz az állampapír módon portfóliójukat, az erről szóló rendelet alapján ugyanis ez elegendő volt. Na most rájöttek a férnyákosságra a kormányban, és most már ezt nem lehet. Teljes állománynövelést írtak elő a bankoknak. Ellenkező esetben nem fizet, felezhetik le az idei adójukat. Most úgy néz ki, hogy a bankok jó része nem is fogja, mert ennyi állampapírt idén már nem éri megvásárolniuk, inkább adóznak. Hogyha így lesz, akkor idén a költségvetés jár jól, jövőre meg a bankok. Részletekről Palkó István írt a portfolio.hu-n, ott lehet elolvasni.
444-en Rácz András interjúját lehet olvasni. Azt mondja, hogy az, hogy Ukrajna nehezebben kapjon fegyvert, egy valakinek jó, az Ukrajna ellen harcoló Oroszországnak. Úgyhogy ugye ez a Lukoil tranzitos történet van geopolitikai szemüveggel kifejtve, érdemes átolvasgatni. Aztán volt egy másik is, amit akartam mondani.
Addig mondom az Economics-ot, megnézték, ugye tegnap este derültek ki a ponthatárok a felsőoktatási intézményekbe, és csináltak egy összeállítást, hogy a legnépszerűbb szakokat választó tanulók mire számíthatnak majd a képzésük befejezése után a munkaerőpiacon, mekkora zsugával indulhatnak friss diplomásként.
Ja, az, hogy elkapták az El Mayo-t, azt több helyen is lehetett olvasni. Ugye volt az El Chapo, aki a köpcös, és ez ő Zambada-val együtt alapította annak idején a Sinaloa kartelt. El Chapót 2017-ben adták az Egyesült Államoknak, most életfogytiglan tört, és ez az El Mayo, ez a Zambada, Ismael Zambada, mexikói drogbáró, vele pedig elkapták a Guzmannak, tehát ugye neki volt az El Chapo a beceneve, a fiát is a texasi El Pasóban, úgyhogy El Pasóban egy brutál nagy akciót hajtottak végre, és El Mayo és El Chapo is most már rendőrkézen.
El Mayo?
Ja.
És El Ketchup?
El Ketchup az megmenekült.
El Ketchup.
De nagy sérülésekkel.
El Mayo. Na jó.
Úgyhogy ez a érdekes hír volt még.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A BUX 6%-kal esett 72.745 pontra, és mostanában, amikor esésről számolunk be, mindig van egy blue chip, ami kilóg a sorból, és tompítja az esést azzal, hogy ő emelkedik. Ez a Magyar Telekom volt tegnap. 2%-ot realizott a papír, 1096 forintig. A többiek estek, a MOL 7%-kal 2808 forintra, az OTP 1,3%-kal 18.360 forintra, és a Richter Gedeon, hát ez egy nem látható mértékű esés, 5%, 9940 forint, de szerintem egy 5 forintos elmozdulás lehetett a gyógyszergyártó esetében.
Amerikában pedig megint az történt, ami szokott lenni, erős amerikai GDP adat jött, de a lendület közben oda lett, mert hogy a hangulatot követte a tőzsde, amit az elmúlt napokban láthattunk. Folyamatosan a technológiai részvényeket kezdték el adni, Tesla és a Google legfrissebb negyedéves jelentése után, és ugye hát ez lényegében látszott. Meglepően erős volt egyébként a GDP adat, ennek ellenére a tőzsdét azt egyáltalán nem érdekelte.
Annyiból finomítanék, hogy azért elérte, én a Nasdaq-et néztem, mert abban voltak pozícióim, amiket zártam is, mert elérte egy technikai szintet, és elég szépen visszahúzták, visszapattant, hogyha arra ma jönne egy megerősítés, akkor lehet, hogy meg tudna nyugodni egy picit a piac, és jönne valami konszolidáció, azt nem mondom, hogy folytatódna a rally, de talán szusszannak egyet.
Hát, csak az volt, tudod, hogy még a technológiai papírok mellett olyan klasszik papírok is nagyot zokóztak, mint a Ford, ott ugye
hát, kettes,
igen, a bevételek 35%-kal estek, úgyhogy ezt honorálták egy jókora derék 18% fölötti minusszal. Igen. A második legnagyobb forgalmú papír volt. Az Nvidia tovább esett 1,7%-kal, de tényleg voltak jobbak is. Például az American Airlines 4%-os plusszal, vagy a Tesla is majdnem 2%-os plusszal. Az AMD tovább esett, ott is 4,5% körüli minusz volt. Aztán kik voltak még jók? Az Intel Corporation, ja nem, ott is mínusz volt 0,2, az Amazonnál is mínusz, az Alphabetnél is, a Chipotle Mexican Grillnél, ha már az El Mayorról volt szó, 2%-os mínusz volt, úgyhogy alapvetően nem volt túl jó a kereskedés és a hangulat a tengeren túlon. Végül is a Dow Jones 0,2%-ba csak tudott zárni pluszban, de az S&P is mínuszban, és a Nasdaq is majdnem 1%-kal. A Midcap Index azért 1,3%-os pluszban zárt, és Európában pedig, ha körülnézzünk, akkor a FTSE van pluszban, de a DAX, a Kakkeran és a többi index, ha jól látom, akkor mínuszban zárt. Ázsiában pedig vegyes kép, a Nikkei egy picit erősödik, a Hang Seng Index és a Shanghai Composite viszont visszacsúszott, úgyhogy ott mínusz van. Hát igen, ilyen felemás, felemás kereskedés. Most akkor mi a következő? Még egy ilyen pénteki húzás lesz, az erős GDP-t talán megtépik, vagy...
Hát, fel tudja. Akkor lehet azt mondani, hogy talán a jövő hét nyugisabb lesz, hát hogyha nem, akkor nem, akkor nem tudom.
Majd valaki nyilatkozik valamit, az biztos.
Komoly szinteken vagyunk, úgyhogy ezek elesnek, akkor azért egy komolyabb korrekció is bejöhet. Aha. Bár azért ez sem kicsi már egyébként, a Nasdaqben például már 9%-os a mínusz a csúcshoz képest, most pár hét alatt.
Aha.
Úgyhogy elég vehemensen, gyorsan leszaladtak az indexek, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Schmidt Andi. Hazudtam.
Tulajdonképpen. Hát itt van az épületben. Tehát innen már egy
Schmidt Andit várják a barátai a stúdióban, és kollégái szeretettel. Beszélgetni szerettünk volna egy kicsit vele, de hát így azt se tudja szerintem, hogy hol van. Na itt van. Gyere szépen, hozzád beszélünk. Ja. Nagyon jó hozzád ez a szerkó. Nagyon jó ez a medál a nyakadban. Ez nem az Indiana Jonesból van?
De.
Ja, ami ráégett
az éget rá a kezére, bizony.
Vigyázz, forró. Nincsen fülesen.
Akkor kette, ott, na tessék. Jó, akkor megkeressük ketten a Fridládát,
majd
jó?
Majd hírekre bedugjuk. Megszívtam én is reggel.
Igen,
de én mindig GPS-szel jövök, és mondom, azt írja, hogy 17 perc a 12-3 helyet, mondom, akkor nincs rakpart, és nézem, hogy nem is arra hoz.
Aha.
És ráadásul leparagtam belőle 3 percet, nem arra jöttem. Nem jöttem át a Szabadsághídon, hanem mondom, Margit híd végig, így Budán. És még ott 3 percet már ott voltam majdnem a híd előtt, és pont zöldem lett, hogy bemegyek, nem a
és hídig. És beállt egy kukásautó?
Igen!
Tudtam! A kukásautó a kedvencet.
És ott álltam 5 percig a kukásautó mögött. Ketten, hárman, már négyen a végén.
Igen, az ilyenkor...
Sajnos jó, mindegy, mondom, semmiről nem fogok lemaradni.
Hát az, mi az, de... semmiről? A műsorról?
Ide értem,
na,
nem?
Tessék,
András már
mondani.
Mondta volna.
Ja, hát
Andrással nem foglalkoz.
Ilyenkor kell befáradni?
Igen. Na, akkor úgy lesznek. Klassz, utána jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Ezt akartam pont mondani, hogy jó reggelt.
Tényleg? Hát honnan találtad ki?
Telepatikus vagy.
Ugye?
De tényleg. Ez a Millás reggeli. Na, ezt akartad mondani?
Ezt is szerettem volna mondani, meg van egy pár dolog, amit még nagyjából ki tudnék találni.
Hát, hogy ez a Rádió Café 98.0-án szól, meg hogy július 26-a van, péntek, 7 óra 9 perc.
Tökéletes.
Itt van Kántor Endre, na ezt nem mondtad volna.
Ezt nem, és Gede Balázs.
Igen. és elmondjuk még az elérhetőségünket is. 0636 98 098 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez azt mondja, hogy nem jöttek új útinformációk, vagy legalábbis én nem találom.
Útinformáció az nem.
Az SMS nem is.
Oké, El Mayo és El Ketchup már megvan, de mi a helyzet a louisianai Cajun kártel fejével, La Mutarddal?
La Mutard, nagyon jó. Igen, köszönjük. Jó, szerintem menjünk tovább, mert
menjünk, aztán sok dolgunk van.
Igen, finomított löpapa, megfejtettük, ugye első olvasatra kicsit olyan nagyon kódoltnak tűnt az üzenet, de igen, egy autó, használt autóvásárlásnak a...
Hát nem nagyon kódolt, hanem ehhez külön szótár kell. Magyar löpapa.
Igen.
Löpapa magyar.
Igen, szóval hogy sajnos ugye ott szervizkönyv, minden volt, mégis vezérlés probléma, meg hengerfej, meg...
Köszönjük szépen az információkat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És ugye a hónap vége felé mindig előre tekintünk a következő hónapra, hogy milyen programok és érdekességek, kiállítások láthatók Budapesten. Wagner Gáborral, a Vilav Budapest újságírójával, aki itt van a vonalban velünk. Szevasz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
És hát azt is elmondjuk mindig, igen, csak megkaparjuk a felszínt, mert amit el tudunk mondani, annál
persze,
sokkal több.
Nyilván, igen.
Igen, de hát próbálunk szemezgetni. Például gasztróvonalon most mit hoztál?
Igen, tehát elérkeztünk sajnos a nyár utolsó hónapjához, ami hát, hát igen, vágjunk bele, tehát három dologról szól, ugye az olimpiáról, most meg a Szigetről, meg augusztus 20-ról, de hát ezeken kívül is rengeteg minden
van élet ezeken túl. Uh-huh.
Így van. Ami, ha már ugye a gasztróval kezdtük, van egy nagyon kellemes kis hely Szentendre felé a kerékpárút mellett, a Lupa-szigetnél, ez a Küllő nevű, hát egy hajó igazából, ami hát egy ilyen borozgatós, bisztrózgatós, ilyen kajás hely. Én nagyon szeretem, rendszeresen megállok, amikor megyek ki Szentendrére, és ott lesz egy ilyen három estéről szóló Borászok a hajó nevű rendezvény, méghozzá a lényeg az, hogy egy-egy nevesebb borászat mutatkozik be, borkóstolást tesz, és hát a borokhoz megfelelő menüsort fognak a vendégek végig enni. Uh-huh. És augusztus 8-án lesz az első, amikor a Dunabogdányi Borgarázs Manufaktúra mutatkozik be, illetve augusztus 22-én, amikor pedig egy szentendrei házaspár a Rustica borműhelyt fog kóstoltatni. És hát nagyon hangulatos tud lenni, ahogy kiül az ember a hajónak a fedélzetére, és akkor kortyolgatja a bort, megy le a nap, mert ugye ez mind este 7-kor kezdődik, vagy hát 7-re érdemes érkezni, és akkor ilyen 7:30-kor kezdődik, és hát szerintem a zárásig tart ez ilyen 11
óra. Egész jó program az, mert össze lehet kötni sok mindennel. Igen. Lehet strandolni egyet előtte, vagy pedig aki kirándulni akar, átmehet a szigetre, és elmerülhet a zseniális építészetében a Lupa-szigetnek. Igen. És az hát pont ott van, ugye, ahol a megy át a komp mellett van ez a hajó. Le is lehet klasszul rakni a bringákat, és utána pedig ott, igen, az erdei kis úton tovább haladni, majd Szentendre fele.
Igen, vagy... pont ott van, ahol a kicsit a komptal egy pár lépésre arrébb, de ahol kezdődik az ártéri erdő.
Igen.
Úgyhogy hát aki szereti a bort, meg a...
Meg jók ezek a borászatok.
Vezetett bor.
Tehát, hogy onnan a környékből válogattak, és nem ilyen, hát, ilyen lekoptatott, ilyen ismert nevek azért, hanem feltörekvő környékbeli borászatok, izgalmas.
Így van. Úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek.
Na nézzük ez akkor a másikat. Tarbéla retrospektív.
Igen, hát ugye a Tarbéla a belassult fekete-fehér és nagyon hosszú film.
Akartam mondani, ez is egész estés program.
Igen. Tehát, ugye,
kizárt, hogy nem az.
Nagyon-nagyon keveset beszélnek a filmjeiben, viszont tehát egy nemzetközileg egy nagyon elismert, meg alapfilmesnek tartott filmrendező, akire tényleg a George Clooney-tól kezdve a művészfilmesekig mindenki hivatkozik, meg odáig van érte, és az ő alkotásaiból lesz augusztus 2 és 4 között, tehát ez a jövő héten egy retrospektív vetítés, gyakorlatilag az életművét, ami azért nem olyan sok film, ezt végig vetítik, augusztus 2-án lesz a családi tűzfélszak, a panelkapcsolat, meg a Werkmeister harmóniák, és aztán szombaton a szabad gyalog, a kárhozat és a torinói ló, és aztán jön a fekete leves, vasárnap a sátán tangót.
A sátán tangó, hiányoltam.
Aznapra nincs is más film, mert az ugye az olyan maratoni hosszúság volt.
Mennyi az 6 óra? Aznap, vagy
7 is van.
Igen, és délután 1:30-kor kezdődik, úgyhogy gondolom.
Estében nyúlom.
És estében nyúlom, és hát a helyszínről ne feledkezzünk el, az pedig a Circo Geyser mozi.
A Circo,
lesz,
persze.
A jó öreg Circo Geyser mozi, úgyhogy aki szeretné megismerni, vagy újra nézni Tarbéla munkásságának alapműveit, vagy hát műveit inkább, az hogy mindegyik lesz, akkor az augusztus 2-án iránya. Tehát a jövő hétvégét eltöltheti a Circo Geyserbe, miközben kiindul a kánikula, bent pedig a fekete-fehér, hűvös és világvége hangulatú Tarbéla filmeket nézeget. Tehát egyébként tényleg nagyon, tehát kell egy hangulat hozzá, de nagyon érdekes.
Igen, ez így van.
Világa van.
Ez
neki.
Teljesen,
igen.
Teljesen egyetértek.
Fú, bocs, igen. Most rákerestem, 450 perc játékidő, tehát az 7 és fél óra.
Egyszer megkíséreltem, még a Magyar Kettesen adták éjszaka megnézni, bekészítettem egy csomó mindent, hogy sikerüljön, de valahol elaludtam.
Túlélő készletjel
hozzá. 5 óra környékén elaludtam. De hát ez van, akkor lehet, hogy most bepótolok.
Egész sokáig, akkor ezt egész sokáig húztat. Akkor neked elég csak ilyen 6-ra oda menni.
Folytatni.
Igen, és az... Igen.
Na, menjünk át a zenére, maradunk a hajónál.
Igen, hát ugye a sziget mellett azért vannak más koncertek is, tehát hogy azért nem kell lemondani a zenéről, csak azért, mert az ember nem megy ki a szigetre, és hát a legnagyobb szenzációja augusztusnak az 15-én az A38 hajóra fennállásuk óta, vagy hát először Magyarországra látogató Aristic Development nevű zenekar, amelyik ugyan 90-es évek zenéje, és fel is oszlott valamikor a 90-es évek második felében, de aztán 2000-ben új alakultak, és azóta is adják ki sorba a lemezüket. Nyilván még mindig az az első 92-ben megjelent nagyon hosszú című, ez a Three Years, Five Months and Two Days in the Life of című lemezük a leghíresebb, amire Mr. Vandal meg a Tennessee című szám van, tehát hogyha a zenekar nevét nem is ugrik be valakinek, de ezek a számok mindenképpen, mert ez, tehát gyakorlatilag az a lemez az első számtól az utolsóig egy hatalmas slágergyűjtemény. Ők ugye ez a, nem ez a se a West Coast, meg se a
igen.
A másik kor,
igen,
tehát
igen,
se a nyugati, se a
hát az Ali G-ek is ezzel szórakoztak, ugye, hogy kell mutatni ezt a lefordítva, igen. Ugye a London utcáira. Igen, abszolút. Hanem ez az kicsit az ilyen funk szólal.
Igen, meg ez a folkos, tehát tudod, igen. Az a vidéki igen. Ültetvényes hip-hop, vagy nem is tudom.
Nagyon jó.
Igen, mert a klipje emlékszem, hogy a Tennessee-nek a klipjében az van, hogy egy ilyen.
Tehát ez az afroamerikai népzenére próbálták így ráhúzni.
Igen. Nagyon jó, én nagyon szeretem, tehát hogy tök jó azon a szűk kis mezgyén, ami az underground meg a mainstream között van, nagyon szépen belőtték magukat, és nagyon jó kis zenéket. Tehát a többi lemeze is elég jó. Egyébként, de nyilván az első, ami így hatalmasat ütött, szóval őket ajánlom, az A38 hajón fognak fellépni augusztus 15-én, azért az egy ilyen kihagyhatatlan koncert, pláne, hogyha valaki a hip-hopért van.
Hát meg egy ilyen zenei csemege is, ugye, hogy nem egy olyan előadó, igen, aki igen. Azért járkál errefele, mert több van mostanában, akik tök jó előadók, igen. Egyébként, például itt volt a Wolfmother kedden, de el sem tudtam menni, most már 2 koncertet láttam itt Magyarországon.
Hát rövidesen újra jönnek.
Ja, tehát, valószínűleg, igen ő visszajár, ő egy ilyen jójós. Na, szóval a kiállításokat nézzünk. Aquincum 130, ez micsoda?
Tehát az Aquincumi Múzeum, ami egy elég nagy területen fekszik, természetesen Óbudán, Aquincumban, idén 130 éves. Ugye ebből gyors felszámolásra ki is lett számolni, hogy 1894-ben nyitott meg a nagy közönség előtt, hosszas előkészületi munkák után. Ugye azt, és ennek a 130 évnek a történetét dolgozza föl, egyfelől egy nagyon jó kis, tehát a maga az Aquincum az egy hatalmas nagy több részből álló kiállítás, és akkor azon belül van ez az Aquincum 130, egy, az eredeti, a legelső, ugye középen az egész térnek a közepén van egy ilyen görög oszlopos ház, és az volt a legelső, tehát az volt a legelső épülete ennek az egész Aquincumi múzeum komplexumnak, és abban nyitott ez a kiállítás, ami egyfelől úgy dolgozza, nagyon kreatívan dolgozza fel a múzeumnak a történetét, hogy egy ilyen kronológia is vonalon haladunk, megismerjük azt, hogy hogyan változott szépen lassan a múzeum, a környezete, és hogy miket fedeztek föl sorban. Tehát a felfedezéseket nem kronológiai sorrendben, hanem a múzeum történetének a kronológiájában vannak kiállítva a legérdekesebb, legizgalmasabb tárgyak, és hát én tényleg, akit érdekel a történelem, pláne ez az ókori római élet, meg világ, annak nagyon ajánlom, ha még nem volt kint, mert őszintén szóval én még nem voltam kint, én most voltam kint először, és teljesen lenyűgözött ez a múzeum, hogy mennyire nagyon-nagyon jó.
És most képzeld el, amikor még ott van a Mihálovics András és baráti köre, és gladiátor szerkóban csípelik egymást ezerrel, és úgyhogy szikrázik a páncél, úgyhogy arról is kell a Világ Budapesten egy cikk, egy kicsit így... Azt nem tudom, hogy bekenik-e őket előtte olajjal, de minden esetre úgy néznek ki.
Aha, értem. Na, hát nekem egy új információ, hogy miket tud a kollégátok. Minden esetre az gyorsan akartam mondani, szóval, hogy azért is érdemes kijönni, mert én megtudtam, nagyon sok érdekes infót tudtam meg, és az egyik az, hogy egész Európában ugye ez a leg... nagyobb római körű emlék.
Igen.
Tehát ugye a másik az ugye Olaszország, de hát az ugye adja, mert mégiscsak ott volt a középpont, és azok után pedig Magyarország, Aquincum, amelyik a legnagyobb méretű, tehát ugye maga az Aquincum is a régi Aquincumi városra alapult, igen, vagy épült, és folyamatosan vannak még most is ásatások több helyen is. Tehát ahogy így megnéztem a térképen, tehát a Árpád híd Flórián tértől egészen még Pestre is átnyúlt a régi római városrendszer, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
Igen, az jó mondat, igen. Alsóváros, felsőváros, katonaváros, víziváros, igen, minden, tehát igen, városrendszer.
A Limes vonalán, ugye, ott, az igen, ott lévő.
Igen, igen. Meg egy ilyen nagyon érdekes dolgot ad mondjuk el, hogy van egy új, viszonylag új régészeti felfedezésük, találtak egy szekeret a föld alatt nyilván, amiben ez egy kelta sír, ugye a kelták már a rómaiak előtt itt voltak, és a kelta egy ilyen dísz szekeret találtak, amiben bele volt fektetve a holttest, meg ugye leölve mellé a lovaik, meg szobrok, meg minden dolog, és hát így temették el az illetőt, és mondta a régész nő, aki körbevezetett a Aquincumban, hogy csak a kelták temetkeztek így, a rómaiak nem, és a rómaiak mindig ilyen görbe tekintettel, meg sőt ki is nevették a keltákat, hogy hát ilyen díszes szekereket készítenek azért, hogy eltemessék magukat aztán a temetőbe, és mondta, hogy milyen érdekes, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz a szituáció, mint napjainkban, amikor egy ilyen nagyon gazdag vajda, vagy ezek az orosz milliárdosok az arany
igen.
Mercedesbe temetik el magukat, hogy gyakorlatilag ugyanaz a szituáció volt itt is, hogy pusztán annyi célt szolgált egy ilyen szekérben való eltemetése az embernek, hogy kifelé mutassa, hogy ő mennyire gazdag volt, ha és persze. mennyire megtehette. Hogy... Igen, szóval, hogy a... csak az, hogy a... ez mégiscsak itt 2000 éve volt, éltek itt, és hát a... nem változik
az emberi
ember.
Természet
hát,
az nem változik. Nagyon jó, akkor Akvinkum 130. Vannak még kiállítások, de most már elfogyott az időnk, úgyhogy annyit tudunk mondani, hogy We Love Budapest, és ott olvassátok el.
Igen.
Ezeket. Van a, például a kelet-európai szépség, kortárs divatfotó és kelet-európai esztétika.
Igen, azt nagyon ajánlom, azt is a Robert Kapa,
oda mindig érdemes elvenni, benézni, hogy
így van. Így van, pontosan ott mindig nagyon jók a kiállítások, de ez a kelet-európai divatfotóval foglalkozó kiállítás, ez szintén nagyon érdekes, meg izgalmas.
Gábor, nagyon klassz volt.
Mindenkinek ajánlom.
Köszönjük szépen.
Örülök, további szép napot, neked jó hétvégét.
Jó programozást mindenkinek.
Nektek meg jó adást. Köszi, és ebben jó programozást.
Oké, köszi. Szia.
Sziasztok, hello.
Wagner Gáborral, a We Love Budapest újságírójával néztünk át egy-két programot, amit javasolt és javasolhatunk. És közben Redus megírta, igen, ezzel egyébként ma szembesültem, mert elég ideig jártam ezen az útvonalon. Már korábban beszélgettünk itt a Gáborral, hogy hogy oldjuk meg, hogyha ezt a rakpartot beszívjuk, és akkor is mondtam, hogy én tovább megyek, és Rákóczi tököli balra Dózsa György út, és akkor itt elérek ide, hát hiszen itt vagyunk a sarkán. És azt mondja, hogy ne tegyem, mert abban a keresztezésben nem lehet balra fordulni, ezt most láttam. Ez nem tudom, mióta van így, de nem lehet elmenni a Dózsára. Csak,
ott van a sáv közben.
Ott van a sáv, de az buszsáv.
Tehát ja, értem, neked itt van buszsáv.
Neked itt van a balra kanyarodni tilos, a busz meg kanyar.
Ott van kiírva a fotón, nem látom, hogy buszsáv.
Pedig az, szerintem itt van, nézd, a kép alján itt vannak.
Hát betűk. Akkor figyelni kell, mert változott igen. ott a közlekedési rendezők
tovább
szerint.
Tovább kell menni, ott följebb lehet elmenni balra, és akkor visszacsorogsz a Dózsára. Úgy jöttem most, és én nem szabálytalankodom, de az kétségtelen, hogy meglepő volt.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nemrég jelent meg a Kings of Leon új lemeze, szerintem a rajongók már nagyon várták, a legutóbbi, amit egyel ezelőtti, az nem sikerült olyan jól, és a korábbi verziókat próbálták meg visszahozni most a legújabbra. Ez a legújabb szerintem elég jó lett, innen jön a Nothing to Do.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Hát a Forma 1-gel is foglalkozzunk már,
ha jó.
Hiszen úgy tűnik, hogy rekord drága a Forma 1 Magyarországnak, de mi lesz a nézőszámmal? Ugye a Forma 1-es magyar nagy díj megrendezésének lehetőségéért ezúttal közel 20 milliárd forintot fizethet az állam. Ezt dollárban határozták meg a díjat, és így a forint értékét az árfolyam is befolyásolja. Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója utána járt annak, hogy hogy alakult az elmúlt időszakban a Forma 1-nek a díjazása, mármint úgy értem, hogy mennyit kell érte fizetni a megrendezésének a lehetőségéért, és hogy hogy alakulnak ebből a bevételek. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel!
Szia, jó reggel!
De az a grafikon, amit láttam a cikkedben, az egy ilyen meredek emelkedést mutat.
Igen, hát ennek a meredek emelkedésnek két oka van. Az egyik az, hogy alapból úgy rögzítették még a 2000-es évek elején, hogy évente 10%-kal nagyon a jogdíj, aztán ezt szépen elkezdték lefaragni, és ez 7,5-et, aztán 5, és ha jól emlékszem, akkor a következő évtől már csak 2 lesz, de ugye folyamatosan emelkedik, és hát a másik oka az, hogy dollárban van meghatározva, és nyilván, hogyha a forint gyenge a dollárhoz képest, akkor az a forintban egy drágulást jelent. Egyébként pont ez volt az oka annak, hogy így a 2000-es évek elején a 10%-os dollár drágulás ellenére sem volt érdemi növekedés forintban, mert ugye erősödött a forint, és aztán jött a 2008-as válság, amikor egy hirtelen forint gyengülést követően nagyon megugrott a jogdíjnak az ára forintban, és nagyjából egyébként ez lehetett az az időszak, amikor átfordult, hogy van-e annyi bevétele az államnak ebből az egész buliból, mint amennyit fizetni kell érte, vagy nincs.
Ugye az a baj, hogy csak közvetlen nyereségességet tudunk számolni. Tehát ennyi a jogdíj, ennyi a szervezés, aztán eljön ennyi néző, bevétel, közvetítési díj, és akkor annak van egy egyenlege, de hát azért rengeteg turistát, miközben a pénzesebbeket mozgatja, ezt ki lehet mutatni valahogy, hogy mennyit hagynak itt, vagy mit tesznek hozzá a turizmushoz?
Hát valamikor a 2000-es évek elején erről készült egy kutatás, uh-huh. amit valamiért soha nem hoztak nyilvánosságra részleteiben. Ugye azt hiszem annyi volt a mondás, hogy megéri.
Jó, hát akkor,
igen,
kicsit tágan kezelik.
Szerintem én számolgattam ilyet hát szerintem 10 évvel ezelőtt, és akkor jutottunk arra, hogy akkor tegyen hirtelen volt a drágulás, hogy erről a 3 milliárd alatti összegről, vagy 3 milliárd körüli összegről, ami egészen 2008-ig jellemezte a jogdíjat, onnan nagyon hirtelen felugrottunk 6-7-re. Uh-huh. És az volt az a pont, amikor arra jutottunk, hogy valószínűleg már nem biztos, hogy megéri. Ugye ilyenkor azt érdemes kiszámolni, hogy a külföldi vendégek itteni költéséből mennyi többlet adóbevétele származik az államnak. Igen. És ugye arra voltak azért becslések, hogy mennyi külföldi néző jöhet, illetve arra is voltak becslések, hogy mennyit költhetnek Magyarországon az ideérkező turisták, akik a Forma 1 miatt jönnek, és valóban ők azért a vagyonosabb turisták, tehát egész biztos a költésük az átlag költést jelentősen meghaladja, de még így is arra jutottunk, hogy valószínűleg 2013 környékén ez átfordulhatott, és egyébként ebben az is szerepet játszik, hogy a Forma 1 nézettsége, helyszíni nézettsége a Hungaroring az nagyon sokáig csökkent, és egy ilyen szenvedés volt, hogy hogyan lehetne esetleg emelni, és amikor volt a vezetőváltás a Hungaroringnél, akkor egy új policy jött be, hogy úgy lehetne a nézőszámok növelni, hogyha valahogyan a magyarok számára is elérhetővé teszik, tehát nem elsősorban a külföldiek felé való nyitásra, mert hogy külföldi vendégből rengeteg van, viszont magyar néző nem megy ki. És ugye most az elmúlt években rekordnézőszámon, és egyébként így 2013-14 óta ilyen viszonylag dinamikus emelkedés a Covid évet leszámítva, de ez jelentős részben azért a magyar nézőknek volt köszönhető, főleg eleinte, és ugye a magyar nézők költéséből viszont nincsen többlet adóbevétel, így is úgy is elköltenék ezt a pénzt itthon. Valami másra valószínűleg, de elköltenék, és hogy ugye éppen ezért ezt nem lehet beleszámolni abban, hogy akkor most ha visszajön a jogdíj, vagy nem, ugye ahhoz a külföldi nézzük meg a költésére.
Egyébként, hogyha már a direkt bevételeket nézzük, azt lehet tudni, hogy körülbelül mekkora hányadát fedezi ennek az elég méretes rendezési lehetőségnek, jogdíjnak?
Hát ugye erre egy új, ki kéne részletesen számolni, meg ilyen becslések alapján. Aha. Én azt gondolom, hogy ugye mintán elég dinamikus volt az emelkedés, és megint a forint gyengülés miatt, különösen ugye a 2020-as évek elején, én azt gondolom, hogy most már 70-80%-nál ez biztos nem lehet több, de pontos számot azért nem tudok, mert tényleg évekkel ezelőtt számoltam utoljára.
Ami még érdekes, ugye, és az szokott a nagy vita tárgya lenni, például az olimpia, vagy ahogy átad is beszéltük a futball különböző bajnokságok kapcsán, az az, hogy milyen brand értéket, milyen márka vagy image értéket jelenthet ez. Tehát, hogy ezt is bele szokták tenni a nagy kalapba.
Hát igen, ugye ez az, amit nagyon nehéz becsülni.
Ez az, amikor már elfogynak az érvek, és akkor azt mondjuk, jó, de az ország imázs, és akkor kész, pont, megéri.
Igen, itt előtt, de ezt nagyon nehéz becsülni. Egyébként valószínűleg pont a formájának tényleg van ilyen értéke, aha. Mert most az kérdés, hogy ezére 20 milliárdot, vagy hogyha mondjuk csak a harmadát kell beleszámolni, mert a többi visszajön, akkor évi 6-ot. Uh-huh. Erre nagyon nehéz becslést adni.
Világos. Jó, hát minden esetre megy a szekér.
Jó, de hogy a jogdíjakat nézve, tehát hogy csökkentették ugye ennek a százalékos emelkedését, de hát ugye a bázis is úgy felhízott, hogy azt mondja, tehát akkor ez lehet arra számítani, hogy ez egyre inkább egy komoly összeg lesz.
Meddig van most egyáltalán a Hungaroringnek rendezési joga? Azt lehet tudni? Meddig szól a szerződés?
A 20-as évek végéig, talán lehet, hogy még egyszer kitolták is, tehát a 30-as évek elejéig, tehát egy darabig még van. És mondom most, ez a 2% egyébként, ez már nem 2%-os növekedés, ez már annyira nem vállalhatatlan. Ugye a probléma az az, hogy most a verseny hétvégén 310 ezer ember volt kint a 4 nap során összesen, és valószínűleg a befogadó képesség ennél már nem nagyobb. Tehát a bevételt, magának a versenynek a bevételében ott már elértük a csúcsot, ugye nyilván állami bevételt úgy lehetne csinálni, hogyha a magyar nézők és a külföldi nézők aránya változna, de ugye ott már nem lehet növekedést elérni, ha csak nem csinálnak valamilyen beruházást, amivel több letbevételt lehet hozni, megnyitnak új területeket a nézők számára, vagy új lelátókat építenek olyan helyre, ahova korábban csak olcsóbb jegyeket lehetett vásárolni. Szóval ott nagyon nincsen már mozgástér a növekedésre, miközben azért, ha csak 2%-kal is, de a jobb díj azért emelkedni fog.
Igen, dollárban, ugye, mert ahogy említettük, itt még a forint gyengülés rátehet egy lapáttal. Jó, köszi szépen, hogy kicsit jobban látjuk így az anyagi hátterét a Forma 1-nek. Jó munkát neked, szép napot!
Én is köszönöm, sziasztok.
Szia, szia. Jandó Zoltánnal a G7.hu újságírójával néztünk rá, hogy mennyit hoz vajon a Forma 1.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na, kicsit megnézzük, hogy mi történt a héten a makroadatok fényében. Hukk Péter, az OTP Global Markets üzletkötője segít nekünk ebben. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát azt hiszem, hogy itthon az MNB kamat döntése és újabb 25 bázispontos vágása volt izgalmas. Az utána jövő komment is, meg nem mellesleg a forint reakciója.
Így van, pontosan. Tehát hazai szempontból abszolút ez volt a hét legfontosabb eseménye, és ahogy mondtad, nem is született túl nagy meglepetés, tehát egységes volt a várakozás, az elemzői konszenzus, ez 25 bázispontos vágás, és így is történt. Több oka is volt az MNB-nek arra, hogy ezt a lépést megtegye. Hát alapvetően azért a forint stabilizálódott a kamat döntés előtti hetekben. Átmenetileg viszonylag kedvezőnek mondható az inflációs környezet is, tehát 4% alatt vagyunk, bár azért itt a következő hetekben, hónapokban azért elképzelhető, hogy ez növekedni fog itt a szolgáltatás, infláció és a bérdinamika változása miatt, úgyhogy azért ez egy óvatos lépésnek értékelhető még így is talán, mármint hogy a 25 pontos vágás. Javult ugye alapvetően a belső és a külső egyensúly is, elsősorban a költségvetési kilátásokra gondolok, vagyis azt emelném ki, illetve egy fontos dolog, amiről még fogunk említést tenni, hogy Amerikában azért várhatóan lesz itt a következő egy-két hónapban kamatvágás, talán a szeptembert lehet a leginkább az esélyes hónapok közé sorolni. Ugye ez volt igazából az indoklás, így a jegybank részéről is, és hát ahogy mondtad, a kommunikációt azt nagy várakozás övezte, hogy az évvégi kamat kapcsán gyakorlatilag, hogy hány kamatvágás férhet bele még az idei naftári évbe. Erre azért konkrét választ nem kaptunk, a jegybank alelnök elmondás alapján egy vagy két kamatvágásra lehet lehetőség, tehát azért valamennyi kamatvágás esetén az lesz mondjuk most a kérdés, hogy egy 25 bázispontos vágás mikor fér vele, ugye a másik alternatíva, hogy marad az aktuális kamat az adott hónapban. Itt talán az első kamatvágásra, vagy talán az egyetlen kamatvágásra, ami ezt az évet érinti, majd még szeptemberben kerül sor. Hogyha lesz egy következő, az egész az év végére szorulhat. A forint reakció az pedig hát ilyen szempontból mindenképp negatívnak mondható, tehát a kedden negatív hangulat uralkodott, 0,5%-os gyengülés követte itt a döntést és a kommunikációt, és ez a szerdai nap folyamán az egyéb nemzetközi adatokkal csak tovább folytatódott.
Igen, és most sem tért vissza a kamat döntés előtti szintekre, pont most nézem, hogy 392-60-70 környékén járunk.
Nagyjából igen.
Igen, érdekes. Na, nézzük akkor egy kicsit a nemzetközi, ugye rengeteg beszerzési menedzser index érkezett Európából, USA-ból, az európaiak nekem most így nincsenek fejben, majd mindjárt elmondod, de az amerikai érdekes volt, vegyes volt, ugye a szolgáltatói és a feldolgozóipari, de akkor nézzük meg, hogy mit hoztak ezek, milyen értékeket, és hogyan hatott ez esetleg az euró dollár árfolyamára.
Így van, pontosan. Az Amerikában azt lehet mondani, hogy kicsit ellentétes volt a két fő szektor, Európában egyhangúan negatívak voltak az adatok, ami az érdekessége volt itt a szerdai napnak, hogy Európában vártak stagnálás többnyire pozitív adatokat, és negatív lett, tehát a várakozások alatti adatokat láthattunk, míg a dollár esetén volt egy kicsit negatívabb a várakozás, és ott viszont összességében azért pozitív lett az adat. Az euró-dollárban némi dollár erősödéshez vezetett, egy ilyen 30-40 bázisponttal egy 0,8-40-es szinteket is láthattunk, és ez a rácsatlakozva a korábbi keddi forint gyengülés, ez szerdán is egy elég negatív hangulatot teremtett. Igaz, nem volt olyan nagy a volatilitás, hogy jelentős legyen a gyengülés, de azért 3,93-70 körül is érezték az euró-forintot szerdán. Hát Európában azt lehet mondani, hogy továbbra is elég negatívak az adatok, mind a feldolgozóipar, mind a szolgáltató szektor. A feldolgozóipar az most már hónapok óta elég negatívan teljesít, de most a szolgáltató szektor is a várakozások alatt teljesített. Kiemelendő egyébként, hogy a német gazdaság nem tud növekedési pályára állni továbbra sem. Szintén az ipar és a szolgáltató szektor is kifejezetten negatív eredményeket hozott itt. Meglehetősen érdekes, mert a várakozások szerint azért az euróvezetben ebben az évben nagyobb növekedést vár a piac, mint ami tavaly volt. Hát ez egyelőre a BMI adatok alapján nem látszik. Főleg a szolgáltató cégeknél azért a költségek jelentősen megemelkedtek, és a másik oldalon kevésbé tudtak árat emelni, feldolgozóiparban pedig a létszámcsökkenést emelném ki, ami a foglalkoztatottságot érinti, ezek voltak talán a főkai a továbbra is negatív eredménynek. Ennyit talán Európáról. Amerikában itt a szerd és a csütörtök napot kicsit össze is lehet kapcsolni, ugye itt szerdán, magyar idő szerint délután jöttek ezek a BMI adatok. Alapvetően, amit említettél, hogy a szolgáltató szektor elég nagyot ment, ennek köszönhető, hogy egyébként a kompozit mutató az egy 27 havi csúcsra ért, 55-ös értékkel, ugye 50 fölött beszélünk a gazdaság növekedéséről. Hát a feldolgozóipar az itt is azért a várakozás alatt teljesített, ugyancsak, mint Európában, de olyan pozitív volt ez a szolgáltató szektor adat, hogy alapvetően ez a nagy csúcs, ez egy pozitívan értékelendő kompozit indexet hozott ki, és ugye ez is tovább támogatta a dollár erősödését, még ha nem is volt olyan markáns. Illetve a csütörtök, és akkor át is térek egy picit a csütörtöki napra, ahol a dollár, vagy hát az USA GDP volt a legfontosabb várt adat.
Ami meglepően jó lett, ugye?
Fú, nagyon erős
tehát,
lett.
Nem erre számított a piac.
Kifejezetten jó lett. Uh-huh. Így van, pontosan. És talán már ezekből a szerdai BMI adatokból lehetett várni, hogy azért a 2%-os várakozásnál lényegesen jobb lesz az adat. 2,5%-ot lehetett itt szerda délután olvasni, ehhez képest 2,8%-kal bővült negyed év per negyed év alapon. Ez kifejezetten jó lett egyébként. Illetve a másik fontos adat, ez az úgynevezett PCE magárindex, ez egy inflációs mutató. Ez fontos, hogy így az amerikai jegybank talán még az általános inflációs mutató helyett ezt figyeli, tehát ez egy kiemelten fontos adat az infláció tekintetében, és alacsonyabb lett, mint a várakozás, 2,7%-2,9%, tehát az inflációs nyomás is csökkent. És alapvetően ugye Amerikában megfigyelhető, a legtöbb elemző alapvetően azt mondja, hogy azért van egyfajta lassulás a gazdaságban, de azért egy picit talán rácáfolt most ezekkel az adatokkal egyébként az Egyesült Államok, úgyhogy ilyen tekintetben azt lehet mondani, hogy nagyon erős második negyed évet produkált, de azért várhatóan itt a harmadik negyed évre vonatkozóan már Amerikában sem elkerülhető, hogy megkezdjék itt a kamatvágási ciklust. A jövő hét legfontosabb eseménye majd ez a Fed kamat döntés lesz egyébként, jövő hét szerdán. Itt még azért várhatóan nem nyúlnak hozzá, de egyre valószínűbb, hogy azért a kamatvágás az szeptemberben esedékes lehet jelen állás szerint.
Aha, oké. Hát köszönjük szépen, Péter, hogy átnéztük így a heti legfontosabb dolgokat. Jó munkát még mára, aztán jó pihenést.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Köszi, nektek szia, is. Szia. Hú, Péter, az OTP Global Markets üzletkötője segített nekünk áttekinteni a legfontosabb makrogazdasági híreket a hétről.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Hamarosan itt van megint Schmidt Andi. Már érkezik is be a stúdióba a legfrissebb hírekkel, információkkal. Adunk neki egy mikrofont. Andi, minden rendben?
Meglepődött, hogy egy mikrofonval
szóltok. Kicsit megijedtem.
Meg mi?
Nem szabad megijedni.
Már csak jobban tegnap éjjel a denevérektől a teraszomon.
Tessék.
Gyerekek, ott a terasz, tök jó, imádom.
Nagyon
napközben
jó egyébként,
megtámadnak
tényleg
a darazsak a napon, aha, este a szunyogok, és éjjel a denevérek.
Fú, ez szép. Na, három haderő. Három hullámban
nem tudom, melyik ez utána a darazsakat.
De ettől függetlenül nagyon szép kis terasz.
Igen.
Nagyon jól megcsináltad a jó kis növényekkel, meg minden.
Igen, mikor jöttök?
Hát most már hamarosan kell.
Jó van,
most
jó van. Ezt
mondjuk két éve mondjuk.
Meg kell várni, míg
az
összes...
De az ács szokott.
De nem ért, mert a szúnyogokat lecsapkodott.
Ha buli van, ha buli van, akkor az ács az jön.
Persze, hát akkor ingyen van valami, oda menni kell. Okos utas.
Na, szép. Jöjjenek a hírek, aztán folytassuk a Millás reggelit.